Miért van az, hogy a gyermeknek, a gyermekeknek általában bajuk van a törvénnyel, a parancsol, a parancsolatokkal? Mi az oka ennek? Talán az, hogy a gyermek számára idegen a parancsolat, idegen a törvény, mert a gyermeknek nincsen törvénye. Aki lélekben van, ő nincsen törvény alatt, ahogy mondja Pál apostol is. Ezért, amikor ugye a gyermek először találkozik a különböző törvényekkel, a házi renddel, a parancsolatokkal, akkor ő érzi, hogy ő meg van szorítva, csapdába van csalva. Tehát ő bejött ebbe a világba, de ő nem szabad azt a szabadságot, amit még egész picikorában megélhetett, vagy egy néhány éves koráig, amikor ugye játszhatott szabadon, főképp, hogyha olyan közegben nőtt fel, olyan közegben született. Azt a szabadságot ő elveszítette, mert ugye adoptálja a parancsolatokat, adoptálja a törvényeket. És az igazság az, hogy én sem voltam kivétel, nekem is mindig bajom volt úgymond a törvényekkel, a parancsolatokkal. Tudtam, hogy azok korlátozzák az én szabadságomat. De nem értettem azt, hogy ez a baj, ez a probléma hogyan keletkezett, hogyan kerültem be én a törvény rabságába, a parancsolatok rabságába. Tudjuk jól, most már ugye tudhatjuk, mert Isten megmutatta ezt nekünk, hogy törvényekre, meg parancsolatokra az itt van szükség, mert az ember törvénytelenségbe került. Tehát amíg gyermekek voltunk, addig az életnek a törvénye úgymond a szívünkbe volt írva. Ahogy mondja a proféta is, a szívünk hús tábláira volt írva a törvény. És hogy igazából Isten minket arra hív, hogy miután felnőttünk, és már jól laktunk a felnőttiséggel, megtapasztaltuk a felnőttiségnek az átkát, hogy folyamatosan törvények vesznek körül, amelyek széttörnek bennünket, akkor kívánjuk azt, hogy újból bárcsak gyermekek lehetnénk. És úgy igazából az örömhír erről szól, hogyha nyersen próbálom fogalmazni egyszerűen, akkor azt mondom, hogy igen, a felnőtteknek, az olyan kemény szívű okos tojásoknak, mint én, a mindenható Isten felkínálja azt a lehetőséget, hogy legyenek újból gyermekek. De hát mi van, hogyha a szüleim már meghaltak, akkor hogy lehetnék én gyermek? Csak azt mondja az Úristen, hogy hát az úgy nem jó, hogyha az én gyermekem leszel, adoptállak téged, legyél az én gyermekem, ezt mondja Józságos Isten. És megmutatta Jézus személyében, hogy mit jelent az ő gyermeke lenni. És persze, hogyha valaki ezt hallja és tudomásul veszi, hogy mi is történt Jézussal, akkor lehet, hogy megkívánja ezt az állapotot, de az is lehet, hogy nem kívánja meg. Tehát nem mindenki kívánja meg, tudjuk jól. És hogyha valaki nem kívánja meg, akkor semmi gond, nem erőltetjük, mert az örömhír az ajándék, az élet ajándék, az életnek az öröme ajándék, Istennek a tanítása szintén ajándék. Tehát nem baj, hogyha valakinek nem tetszik, nem akarja, ha valaki nem leli örömét abban, amit neki mond Isten, azt nem lehet erőltetni, mert ő sem fogja erőltetni. Sem az ő jóságát, sem az ő tanítását, sem az ő szerelmét, sem az életet nem fogja ő ránk erőltetni. Viszont mindaddig, amíg megismerjük az igazságot, a kegyelmet, a szerelmet, az élő Isten szerelmét, az, hogy én élő kapcsolatban lehetek vele, amíg én azt megismerem, addig én törvény alá vagyok helyezve. Már startból a társadalom által a szüleim törvény alatt vannak, ugye, mert ők is bűnt követtek el, belementek a paráznaságba, belementek a bolondságba, ők is, mint mindenki más. Azt én tőlük örököltem, nem igazán volt más választásom. De az Úristen, az én teremtőm látta, hogy hát az igazság az, hogy én valamilyen szinten én ártatlan vagyok a játékban, mint hogy ők is ártatlanok voltak ebben a játékban. Mert ők ebbe belelettek víve. Tehát ők is átörökölték a szüleiknek a gyarlóságát, a bolondságát, és azzal együtt a törvényeket is, és a 10 parancsolatot. Tehát mindaddig, amíg újból gyermekek nem leszünk, törvény alatt vagyunk. És hogy legyen egyszerű a dolog, Istennek úgy volt kedves, hogy nagyon leegyszerűsítette az egész törvényt. Azt mondja, ezt tartsátok be, és akkor jól fogtok élni, és még az is lehet, hogy a végére ki fogunk békülni teljes mértékben, és újból a gyermekeim lesztek, ugye. Ez a 10 parancsolat, ugye, azok az erkölcsi, morális törvények, amiket a kőtáblára, tehát miért írta Mózes a kőtáblára a 10 parancsolatot, vagy miért volt kőtáblába vésve? Azért, mert azok a törvények kijöttek a szívünkből, a szívünk hústábláiról lelettek törölve, eltompult a lelkismeretünk, okosok lettünk, intelligensek lettünk, macsók lettünk, paráznák lettünk, buják lettünk, vagányak lettünk, szépek lettünk, intelligensek lettünk, és így a törvény, az életnek a törvénye eltűnt a szívünk hústábláiról, és így került át az a kőtáblákra. És tudjuk jól, hogy nem azért vannak törvények, mert Mózes leírta őket, azokat. Vagy bárki, bárhol, lehet, hogy Dél-Amerikában is voltak olyan profitak, akik Istentől szóltak is, azért valamelyest igazgatták a népet. Ők nem azért beszéltek törvényekről, mert tehát nem azért voltak törvények úgy a természeti népeknél, mint a zsidóknál és minden népnél, mert azt valaki leírta, hanem ellenkezőleg, pontosan fordítva, nem ilyen szív ujja, nagy letolja. Tehát azért írta le Mózes és a többiek, a többi proféta a törvényeket, azért írták le, mert azok vannak. Tehát nem azért lettek törvények, mert Mózes leírta. Na, hogy valaki ezt higgye, hogy a zsidók miatt vannak törvények, nem. Tehát nem azért vannak törvények, mert Mózes leírta, hanem azért írta le Mózes, mert vannak. Azok így is, úgy is vannak. És ezek a törvények kűjjel kerültek. Tehát kikerültek az embernek a szívéből, a lelki ismeretéből, kikerültek a kőtáblára, a törvénykönyvekbe, az alkotmányba, az alkotmánykönyvébe, ugye? És ezek így valahogy kívülről megtartottak minket, mert belülről már nem volt lelki ismeret, lélek ismeret, ami megtartson. Igen ám, de most mi történik Szodomában és Gomorában, Gyergyószent Miklóson, New Yorkban, Las Vegasban és Los Angelesben és Budapesten és mindenhol? Mi történik? Az, hogy a külső törvényeket, amelyek a mennyek országából úgymond annak a lebutított verziói, hogy kívülről minket valahogy megtartsanak, azokat mi most már kezdjük felborogatni. Azt mondjuk, hogy jaj, most már lehet házasodni férfinak, férfival, nőnek, nővel, akár az állatokkal is, valaki elveti a kedvenc állatát, bármitől, és hogyha az ember nem ismeri ennek a precedensét, hogy az ember mit csinált már többször a történelem során, akkor megfeledkezik arról, hogy de ilyen már volt, Szodomában és Gomorában ilyen volt, ott is ugyanezt csinálták. Elkezdtek ilyen alkotmánymódosításokat csinálni, törvényeket kivenni, másokat betenni, tehát hogy igazából minden törvény, annak az alapja a mózesi törvény. Tehát hogy igazából, amit Isten adott, és amit Mózes által megjelentetett, az mindenhol van. És ezért van az, hogy a legtöbb helyen, ugye főképp a keresztény társadalomban, a Bibliára esküsznek a bírók, mert ők is ugye azok azon törvények szerint kell megítéljék az embertársaikat, amelyeket Isten adott. De hogyha azokat a törvényeket mi szépen felrúgjuk és szembeköpjük, a lelkünkben már nincsen benne a törvény a szívünkbe, mert azt megtagadtuk, és a külső törvényt teljesen felrúgjuk, akkor mi marad nekünk emberek, mi fog minket megtartani, és mi fogja megakadályozni, hogy a lelkünk teljesen eltorzuljon, kárt szenvedjen, kárba vesszen, elkárhozzon. Semmi, kedves magyarok, férfiak és asszonyok, semmi az ég adta világon nem fogja tudni megakadályozni azt, hogy a lelkünk elvesszen, hogyha mi a belső törvények után, a lelki ismeretünk után a külső törvényeket is megerőszakoljuk és megváltoztatjuk. Ezért mondta Isten a Pál apostol által, hogy először eljön a törvénytipró. Hova jön el a törvénytipró? Hát először ugye Babilonba, Szodomába és Gomorába, tehát Amerikába. De Magyarországon mi van? Hát valami Amerika. Ott is most már ugye jogaik vannak azoknak, akik a törvényt taposni és tiporni akarják, nekik jogaik vannak. Tehát ilyen szempontból az az igazság, hogy a muzulmánok előnybe részesülnek a keresztényekkel szemben, úgy Magyarországon, mint mindenhol. Magyarország nem fogja tudni megállítani a muzulmánok beáramlását. Miért? Azért, mert ők nem ismerik a kegyelmet, ők Krisztus nem ismerték meg, de a törvényt ismerik, és meg is tartják ők azt. A törvényt legalább tisztelik, de Magyarországon mi történik? Az történik, hogy az emberek a külső törvényt elvetették, és a kegyelmet is elvetették. Jézus nevét megtapostuk, lábtörlőnek használtuk, szembeköptük a keresztet. Ez történt, drága emberek. És ezért nem fogja tudni megállítani Magyarország a bevándorlást, a bevándorlókat, a muzulmánokat, mert ők mennek, és elfoglalják a helyüket, és fel fogják építeni Magyarországon is a mecseteket, viszont ők a törvényt tartják, és a törvényt tartja őket, A magyarokkal mi a helyzet? Velük mi a helyzet? A lelkiismeretükben nincsen semmi, ott már nincsen törvény, és a külső törvényeket meg felrúgjuk, mert Amerika azt javasolja, hogy most már lehet így is. Ki fogja megtartani? Ezért mondtam, hogy vigyázzatok, drága magyarok, férfiak és asszonyok, drága polgártársak, vigyázzunk, mert az életünkkel, a gyermekeink jövőjével játszunk. Nagyon veszélyes játszma ez. Pokoli játszma, szó szerint. És akkor most áttérnék innét, ugye, kis bevezető után. Amúgy, hogyha valaki kíváncsi arra, hogyha ebben az órában ő meghalna, ebben az órában, a mai nap folyamán meghalna, és kíváncsi arra, hogyha van örök élet, és hogyha Isten a 10 parancsolat szerint ítélné meg őt, akkor, hogy ő hova jutna, hát olvassa a 10 parancsolatot, és vizsgálja meg, kérje Istentől, hogy őt vizsgálja meg, hogy ő, neki mekkora esélye volna, hogy szabad lélekként távozzon az élők sorából. Ezt érdemes elvégezni, ezt a vizsgálatot. Megkérni a doktort, hogy vizsgáljon meg és mutassa meg, hogy mekkora esélyünk volna. Tehát egyszerű kérdéseket fel lehet tenni, hogy paráználkodtam-e? Jaj, de ez a múltban volt. Igen, igen, de volt, és ott van a szívedben, le van rakodva. Valaki azt mondja, hogy kivette a szívedből. Valaki megbocsátotta-e? Valaki feladozott-e? Igen vagy nem? Vagy hazudtam-e? Igen vagy nem? És ha az ember meglátja, hogy miket halmozott ő mostanig, és felteszi azt a kérdést, hogy azt a kárt, amit ő okozott saját lelkében és embertársai lelkében, hogy azt valami ellensúlyozta-e, akkor azt a kérdést meg kell válaszolni, hogy igen vagy nem? Volt-e ellensúlyozva az a kár, amit okoztál mostanig az életedben, a környezetedben, a családodban, a szereted életében, és így tovább, és így tovább. Tehát így meg lehet vizsgálni, mindenki megvizsgálhatja magát, és hogyha valaki úgy gondolja, és jogosan gondolja úgy, hogy nem biztos, hogy ő igazságosan fogja megítélni magát, akkor, mert az ember hajlamos arra, hogy hazug módon ítélje meg saját magát, akkor jó megkérdezni a jóságos Istentől, hogy neki mi a véleménye, hogy ne hozzak én magammal szemben hazug ítéletet, mert hogyha hazug ítéletet hoztam magammal szemben, akkor fennáll a veszélye annak, hogy elveszítem az életet, az élet lehetőségét, elveszítem a lelkemet. És én bizonságot teszek, drága embertársak, hogy teljesen biztos, hogy mindenki az erkölcsi alap, tehát az alaptörvények szerint lesz megítélve, kivétel nélkül mindenki, hogy ő mit tett, mit cselekedett eddig életében, milyen egyensúlytalanságot okozott, és azt az egyensúlytalanságot, amit ő okozott, valami helyre billentette-e? Volt-e valami, ami helyre billentse azt? Tehát kifizette az adósságot, mert a bűn, ugye, az adósság, az élet ellenesség, az adósság az élettel szemben. Azt az adósságot, amit te mostanig halmoztál, valaki kifizette-e neked? Az óvadékot letette-e neked? Ez a kérdés. Nagyon fontos kérdés, drága embertársak. Nagyon-nagyon fontos kérdés ez. És akkor most áttérnék a második parancsolatra, amiről ugye szól a cím, hogy mi a helyzet a második parancsolattal. A második parancsolat misztériuma. Tehát mit tett a második parancsolat, és miért kellett azt eltörölni? A különböző keresztény egyházak, nem csak a katolikus, hangsúlyozom, drága embertársak, tehát nem csak a katolikus, ha valaki nem érti és nem hiszi, ott van a Wikipédia, és meglepően tisztességesen le van írva a Wikipédián, hogy mi történt. Hogy nem csak a katolikusok, hanem az evangélikusok is eltörölték a KT-val, a katekizmussal, eltörölték a második parancsolatot. Egyszerűen kivették, mintha ott sem lett volna soha, kivették a második parancsolatot. És a 10. parancsolatot azt ketté választották, és abból csináltak kettőt, hogy legyen meg a 10, hogy az emberek ne panaszkodjanak. És nagyon-nagyon fontos odafigyelni, nem csak a másodikra, az összesre, mert teljesen biztos, drága embertársak, hogy az az morális alap, ami szerint minden lélek meg lesz ítélve az utolsó napon, ahogy meghaltál, a tested felborult és meghalt, jön az ítélet mindenki számára kivétel nélkül. Az Úristen nagyon sok lehetőséget felkínált már mostanig is számodra, mindannyiunk számára, hogy mi megbékéljünk vele, de... Viszont az ítéletet az senki nem kerülheti el. Ő egyértelműen megmutatta, hogy én nem tudom kárpótolni, tehát én nem tudom tőle szerezni az adósságot. Mert egy gonosz ember, aki a gonoszságra hajlamos, az nem tud jót cselekedni. Ezért az én gonoszságomat én nem tudom eltörölni. Tehát én, mint gonosz gondolkodású, sunyi gondolkodású ember, én nem tudom magamat felmenteni a vád alól. Ezért adta jóságos Isten a szabadulás útját Jézus által. És ezért mondta az, hogy az ártatlan vére fizetett, mert az ártalmasok, ugye, akik bűnt követtek el, ők végignézték azt, hogy az, akiben nem volt bűn, semmi rosszat nem csinált, csak jót csinált, hogyan lett megkínozva mások bűneiért. Tehát akik vádolták, azok mind bűnösök voltak. Pontosan, amikor vádolták a szajhát, a paráznasszonyt, akik akarták volna dobni a követ a paráznasszonyra, azok mind bűnösök voltak. Tehát ez történt Jézussal is, hogy csak annyi különbséggel, hogy ő ártatlan volt. A paráznasszony nem volt ártatlan, tehát ő jogosan megérdemelte volna, úgymond, hogy megöljék, de Isten nem ezt akarta. Azt mondta Jézus, hogy oké, nyugodtan, az dobja az első követ, aki bűntelen. Aki bűntelen. Egyértelműen kijelentette, hogy ember ne ítélkezz, azt bízzuk Istenre. Viszont Isten megmutatta, hogy hogy lesz az ítélet, milyen szabály szerint lesz az ítélet, milyen erkölcsi rend szerint lesz az ítélet. És akkor térünk vissza a második parancsolatra, hogy vajon az a második parancsolat mit vétett a vallásoknak, hogy el kellett törölni azt, mit vétett a második parancsolat, hogy ki kellett venni a 10 parancsolatból. Miért kellett felüli, mert a Bibliában benne van. Tehát a múltkor rosszul mondtam, hogy a katolikusok kivették, tehát a katolikus Bibliában is benne van, de a, nem tudom, jól mondtam-e, katekizmus, vagy katekézis, vagy hogy hívják, káté. Hú, mennyi intelligens fogalom, meggazdagodtam én is, tele vagyok ilyen intelligens fogalmakkal most már. Katekizmus, igen, katekizmus. A katekizmus, hogy megértsük, hogy mi az, hogy katekizmus. Azt írja a Biblia, hogy most azt írja a Wikipedia, hogy a Biblia katolikus és evangélikus változataiban néhány fordítási eltéréssel szintén a fenti szöveg olvasható, ami benne van a Bibliában. A Bibliában még benne van, úgy a katolikusban, a Káldiban, a Szent Islámban, mint a Károly Gáspár Bibliában. Benne van tisztán a 10 parancsolat. De a katekizmus során ugye azt eltávolították, hogy megértsük, mi az, hogy katekizmus. Tehát egyszer ugye elmondjuk, hogy mit tett a katekizmus, ugye az emberi okoskodás azt tette, hogy a katekizmus változatok, tehát az emberi változatok jelentősen eltérnek a Bibliában szereplő változattól. És mi történt? Az, hogy kihagyja a kettedik, második parancsolatot, és ketté bontja a tizedik parancsolatot, szépen felosztja, és akkor azt mondja, emberek, itt van, hát 10 kelet, nem, itt van, tessék, 10 parancsolat, intézzétek, csináljátok. De ki van lopva a másik parancsolat? Hogy mi az, hogy katekizmus nagyon röviden? Katekizmusnak, röviden káténak, a görög katekin, azaz visszhangozni igéből nevezzük, tágértelemben a kérdés felelet formában összeállított, áttekinthető, egyszerű oktató könyvet, szoros értelemben az egyházban a hitoktatás tankönyve. Tehát kellett nekünk hitoktatás tankönyve. Nem volt elég a proféták jelentése, Jézus jelentése. Kellett nekünk a hitoktatás tankönyve. A keresztény hit tanításának biblikus, hát épp az, hogy nem biblikus, mert ki van lopva belőle a másik parancsolat? Liturgikus, ugyanakkor világos és rendszerezett bemutatása, dialógusos kérdés-felelet formában megfogalmazott foglalatban. Na, ezt mondja a Wikipedia a katekizmusról. Tehát ez volt maga a bűncselekmény, amit az egyházi vezetők elkövettek. Tehát kivették, úgy gondolták, hogy a másik parancsolat az nem eléggé fontos. És akkor most meg fogjuk látni, hogy miért volt fontos kivenni a másik parancsolatot. Röviden, egy mondatban azért, elmondom egy mondatban, azért, mert hogyha azt nem veszik ki, akkor nem lehet létrehozni semmilyen vallási szervezetet jóforma. Tehát ahhoz, hogy zökkenőmentesen létre lehessen hozni és fenntartani Isten és Jézus nevében valamilyen vallási szervezetet, ahhoz el kellett távolítani a második parancsolatot, ami a következőképpen hangzik. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd, és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban harmad és negyedízillen, akik engem gyűlölnek. Milyen helyzetben van a mai kereszténység, az evangélikus és katolikus kereszténység, aki szépen gyorsan felsorolja a 10 parancsolatot, de úgy, hogy az egyik legfontosabbat kihagyja teljes mértékben, tudomásul sem veszi, átsiklik teljes mértékben rajta. Arról szól, hogy ne csináljunk faragott képeket, ezt értsük meg. Ne csináljunk faragott képeket semmiről, se a földiekről, se a mennyeiekről, tehát Istenről sem csináljunk semmilyen faragott képet, Jézusról sem kell semmilyen faragott képet, pláne az ő édesanyjáról nem kell faragott képet csinálni. Ez mind súlyos bűn, fertelmesség a mindenhatóval szemben. És igen, a protestánsok, ugye, akik protestáltak a katolikus dogmák ellen, akik sötétségben, babonosságban és hazugságban tartották a népet, ők ugye szeretik így, és az igazság az, hogy ebben a hibában is beleestem, nagy valaki az, hogy ilyen kivétel voltam. Szeretnek így újjal kifelé mutogatni, hogy a katolikusok bálványimádok, mert szobrok vannak, Szent Antal, meg Mária, meg Terézia, meg mindenfajta szobrot építettek. Szeretünk mi kifelé mutogatni, hogy igen, az bálványimádat, mert a másik parancsolat szerint, amelyet kivettek, és ugye, mert a legtöbb ember nem olvassa a Bibliát, nagyon sok ember írástudatlan volt, tehát nem olvashatta a Bibliát, hanem kénytelen volt ő a vallási vezetőkre figyelni. Márpedig ők mit csináltak a vallási vezetők? Hát ők azt tették, hogy a katekizmus által átformált, emberi gondolkodás által átformált 10 parancsolatot tanították, és teljesen figyelmen kívül hagyták a másik parancsolatot, azt eltörölték. Isten megadta, azt mondta, nagyon-nagyon fontos, de mi eltöröljük azt, ugye? Eltöröltük azt. És így ugye történnek a szobrok, a szentképek, és az ikonok, és így tovább, és így tovább. Úgy az ortodoxiában, mint a katolikus vallásban, és mindenhol. És akkor miért van szükség a faragott képekre? Miért volt olyan büdös az élő Istennek a kijelentése, hogy ne csináljunk faragott képeket, és ne imádjuk, ne tiszteljük azokat, ugye? Mert ez a jelentés, hogy ne tiszteljük azokat, tehát hogy ne azok előtt hajlongjunk, és ne azzal asszociáljuk az élő Isten, mert ő élő Isten, ő nem egy szobor, ő nem egy csíksomlói faszobor, vagy medjugori bronzszobor, vagy nem tudom én, lurdi, nem tudom ott miből van a szobor, fából, vagy fémből, vagy kőből. És tényleg, tehát egy az egybe, tehát szembe ment az egyház. Ezért nevez Jézus parázna asszonynak, ugye, mert az anya szent egyház, ugye, parázna asszony, aki úgy gondolja, hogy az a parancsolat, hogy ne csináljunk faragott képeket, az nem fontos. Az nem fontos. És persze, ugye, most egy picit az adventistáknak a javára beszélnék, hogy igen, a Bibliában nem azt írja, hogy az úrnapját tartsd meg, hanem azt írja, hogy a szombatot azt szenteld meg. Mert a törvény alatt lévő embereknek fontos, hogy legyen szabad napjuk. Nem egy vasárnap, nem egy szerda, hanem szombat. A szombat volt a sabát nap, ugye? Szabad nap. Tehát amennyiben a héber Bibliára építjük a hitünket, akkor már ezzel is szembe megy a mai kereszténység. De most ne ezzel foglalkozunk, mert akkor, hogyha ezzel is elkezdünk foglalkozni, akkor holnap reggelig nem lesz vége ennek a felvételnek, hanem térjünk vissza a másik parancsolatra. Miért volt fontos kivenni, eltörölni, semmisé tenni a másik parancsolatot? Azért, hogy lehessen teljesen lazán szent képeket csinálni, tehát faragni, képeket faragni, vagy festeni, vagy alkotni bármilyen módon, és azokat behelyezni a templomba, hogy az emberek azokkal asszociálják Istent, és elhiggyék azt, hogyha nem látja ő azt a szűzanyag képet, vagy azt a freskót, vagy azt a szobrot, vagy bármit, akkor ő nincsen már közel Istenhez. Tehát nem lehet közel Istenhez, mert nem látja sehol azt a szentképet, azt a szobrot, azt a Szent Antal szobrot, azt a persejt, azt a kőszobrot nem látja. Tehát az egész egy ilyen pszichikai csel volt, úgymond, ravasság volt a sátán részéről. Tehát ezt úgy hívja ugye a modern nyelve, úgy lehetne ezt mondani, hogy pszichológiai hadművelet. Ez is, tehát a vallásokban pszichológiai hadművelet történik. Az emberek pszichéje ellen, az emberek pszichéje rabul van ejtve, és manipulálva vannak az ő agyukon, az ő elméjükön, az ő szívükön, az érzéseiken keresztül. Azáltal, hogy Isten az ő jelenlétét, a mindenható Istennek a jóságát képekkel, tehát faragott emberi kéz által gyártott képekkel asszociálják. És akkor most el kell mondjam, drága embertársak, hogy amit mostanig én mondhattam erről a másik parancsolatról, ez még mindig egy ilyen nagyon-nagyon felszínes értelmezés. Igaz, de még mindig nagyon felszínes. Mert az, hogy faragott képek, ennek a parancsolatnak a mélysége sokkal lejjebb hatol és bejebb hatol. És fontos megértenünk, hogy az ember nem csak vésővel és kalapáccsal farag képet magának, olyan képet, amit ő tiszteni tud, hanem az ő elméjével, drága embertársak, a mi elménkkel, hogyha nem volna semmilyen szobor a katolikus templomokban, meg az ilyen vallási helyeken, nem volna semmilyen szobor, vagy nem volna semmilyen freskó, meg ilyen szentkép, akkor is igaz lenne, és fontos lenne a második parancsolat. Miért? Azért, mert a második parancsolatot nem csak úgy lehet megszegni, hogy én faragok egy szobrot, ami nagyon kedves, tegyük fel, nem muszáj Szűz Máriáról, hanem például a valamelyik Ramszesz fáraóról, vagy valamiről egy ilyen képet csinálok, vagy egy faragott képet, vagy akár festményt csinálok, és azt tisztelem, hogy az hú, az óriási. Na ez az ezotériában működik egyébként. A New Age ezotéria az ugyanaz. Valaki azt gondolja, hogy nincsenek faragott képek, dehogy is nem. Hát használják a különböző szimbólumokat, és azt mondják, hogy azoknak a szimbólumoknak ilyen varázserejük van, tehát varázserőt, gyógyító erőt tulajdonítanak. Tehát vannak ilyen vallások, ezoterikus vallások, New Age vallások, mint például a Reiki, ami azzal szédíti az embereket, hogy különböző szimbólumoknak varázserőt tulajdonít. És az emberek hisznek abban, és ezért ugye a hit által meg is gyógyulnak. Csak a probléma az, hogy a hitüket ők egy babonasággal, egy halott szimbólummal asszociálják, ezért előbb-utóbb csak elvesznek, meghal a testük, de a lelkük is kárba vész. Tehát igen, van a másik parancsolat, ugye szerint elbukik az összes ezoterikus vallás, New Age vallás is, nem csak a katolikus vallás. De térjünk vissza arra, hogy faragott képeket nem csupán kézzel lehet csinálni, akár a New Age vallásokban, akár a kereszténységben, hanem faragott képeket lehet csinálni az elmével. A faragott kép az, amit én hozok létre, például, hogyha én nem úgy viszonyulok Istenhez, ahogy Jézus, hogy megadom teljes magamat neki, feladom az ő kezébe, helyezem az életemet, az értelmemet, a szívemet, a lelkemet, hanem én sajátos módon akarom elképzelni Istent. Az is egy faragott kép, az elmémmel gyártottam, az elmémmel faragtam, és azt tiszteltem, a székely és a magyar jóisten egy ilyen faragott kép, egy ilyen bálványkép, és ezért nem tud segíteni az embereknek sem a gyógyulásban, sem a bűnök bocsánatában, sem a feloldozásban, sem a szabadulásban, sem abban, hogy a lelki békét visszaállítson. Miért? Mert egy faragott kép. Az én jóistenem az pont olyan, amilyen én elképzeltem, amilyen nekem tetszik. Egy faragott kép, emberek, egy faragott kép. Teljesen figyelmen kívül adjuk az alapot, a morális törvényt, a 10 parancsolatot, figyelmen kívül adjuk a lelkismeretünket, és azt mondjuk, hogy jaj, hát Isten megengedi, csináld nyugodtan, részegeskedj tovább nyugodtan. Isten, Jézus is hívott, na hát aztán ő is részeges volt, a Bibliában le van írva az is. És így kezdem szépen faragni az elmémben, az agyamban a képet, és azt tisztelem. Csak a probléma az, hogy az a jó Isten, akit én faragtam, az egy halott, egy bálvány Isten, az agyammal hoztam létre, nem tud engemet meggyógyítani. És azt mondja az ég és az élő Isten, az ég és a föld teremtője, Jézus testének a feltámasztója, hogy az általunk faragott képek azok olyanok, hogy hát szemeik vannak, de nem látnak, füleik vannak, de nem hallanak. És ilyenek lesznek azok is, akik őket tisztelik. Tehát mindenki, aki ilyen halott, faragott képeket tisztel, olyan lesz, mint az ő Istene, amit ő faragott és az ő elmével létrehozott. Süket és vak, és nagyon sokan így vesznek el, mert megsüketülnek, fülük van, de nem hallanak, és szemeik vannak, de nem látnak. Szemeik vannak, de nem látnak. Tehát megsüketülnek. Ez történik. és így eltompulnak teljesen az ő érzékeik, a lelkük eltompul, és sokan így kárhoznak el, sok lélek így torzul el, emberi lélekből lesz a csótány lélek, élősködő parazita lélek, amely már teljesen alkalmatlan arra, hogy hallja az ő teremtőjének a szavát, az ő teremtőjének a lelkét. Miért? A második parancsolat miatt, mert teljesen figyelmen kívül adjuk. Figyelmen kívül adjuk azt a jogában, a reikiben, a buddhizmusban, a hinduizmusban, az mind szobrok, elefántisten, tehénisten, minden van. Szexisten, tantraisten, mantraisten, minden van. Tehát olyan faragtak mindig az emberek, amilyent akartak. Rómában, Görögországban, Babilonban, Indiában. Mit van olyan nyomorúság, olyan szegénység? Ezért áll embertársak. Mert mindig olyan faragtak, amilyent akartak. És Isten úgy kegyelmezett nekik, hogy nem engedte, hogy gazdagon éljenek, mert amikor az ostobasághoz, a babonasághoz, a gazdagság társul, ott már vége mindennek. Azt a lelket már nem lehet megmenteni. Na ez a helyzet, drága embertársak. És ezért kellett kivenni a második parancsolatot. Tehát akik ezt tették, és akik ebben részt vesznek, még azok után is, hogy hallják ezt a felvételt, hallják az élő Isten figyelmeztetését, akár általam, vagy valaki más által, vallási vezetők, politikai vezetők, vagy akármilyen spirituális vezetők, akik ebben részt vesznek, azoknak tudniuk kell, hogy ők szánt szándékkal az élő Isten figyelmeztetése ellenére szembe mennek az élet törvényével, aki szembe megy az élet törvényével, szembe megy az élettel, és aki az élettel szembe megy, az a halált választja, és rosszabb esetben ugye a lelkének a teljes eltorzulását, a kárhozatot választja, drága embertársak. Ez a borzalmas ebben a témában, és ezért lenne fontos a háztetőkről hirdetni, és annyira fáj, tehát én örömmel mondom azt, amit mondok, mert kemény téma ez, de mégis örömmel mondom, mert örülök, hogy Isten nekem kijelentette, nekünk kijelenti, és erről beszélhetek. Beszélhetnék a sörök ízérősével, mert szeretem a sört, vagy akármilyen régi szokásomról, a motorbiciklikről, ugye régen motoroztam, meg ilyen régi dolgokról beszélhetnék, halott dolgokról beszélhetnék, de miért beszélek arról, hogyha beszéltek az élőről, és drága emberek, aki hallja ezt a felvételt, azt hallhatja azt is, hogy ez élő. Amiről én mostan beszélek, ez egy élő dolog. Az élet dolgairól beszélek, és azért beszélek az élet dolgairól, hogy aki hallja, az kapjon esélyt a megmenekülésre. És igen, meg kell valljam nektek, hogy bánt az, hogy vannak sokan, sokkal többen vannak és vagyunk, akik kaptak nagyon fontos kijelentéseket Istentől, és elhallgatják azokat, szépen folynak bele a társaságokba, a régi haveri körbe, részegeskednek, isznak és mosolyognak, teszik a szépet, és az élő dolgokkal nem foglalkoznak. És ezt is fontos elmondani. Picit olyan kellemetlenül hangzik, de muszáj kijelenteni, drága embertársak, hogy a talentumok példázata arról szól, hogy aki kapott egy talentumot, és úgy gondolta, hogy az kevés, jaj, hát én nem vagyok méltó, én nem értek annyira Istenhez, inkább nem beszélek. Azt mondja Jézus, hogy aki elássa azt, amit kapott Istentől, azt az ajándékot, azt a bizonságot, Isten meggyógyított, megvigasztalt, kihozott téged a nyomorúságból, a hazugságból, vagy a betegségből, meggyógyított, és te továbbra is a hallott dolgokról beszélsz, avagy elásod az egy talentumot, ki fog téged megmenteni, és hogyan? Hogyan? Valaki nekem ezt mondja, mert nem értem. Hogyan reménykedünk abban, hogy élni fogunk azok után, hogy kapjuk az élet szavát, de mi továbbra is a halott dolgokkal foglalkozunk, és azt vállaljuk fel, ami már meghalt, ami halott, a múlt dolgait, a múltbeli szokásainkat, a múltbeli dolgainkat és a kincseket, azokat mutogatjuk, és azt, ami élő, és ami által mi kaptunk életet, kaptunk gyógyulást a szívünknek, a lelkünknek, a testünknek, na azt nem vállaljuk fel, hogyan mentse meg a mindenható Isten minket, emberek? Jaj, hát én nem tudok olyan jól beszélni, mint te. Én sem tudok jól beszélni, drága emberek. Ti is halljátok, valamikor dadogok, valamikor hevegek, havagok, ahogy sikerül, úgy beszélek. Vannak mások is, akik szintén beszélnek. Ők sem nyelvészek, egyik barátom sem nyelvész, én sem vagyok az, nekem is van beszédhibám, nyelvhibám, de nem az a fontos, hanem az, hogy a szavaimban lélek van, élet van. Hogyha mostantól dadognék egy folytába, és úgy mondanám, akkor is az én szavaimban élet volna és lélek volna, de a szavaim által bárki feltámadhatna, aki azt megszívlelni. Most akkor menjünk el ilyen nyelvtanórára, hogy mindenki tökéletesen helyesen beszéljen, és ékesen szóljon, és ékesen gyönyörűen mondjuk a semmit, a bullshit-et. Hát ezt tettük mostanig, egész életemben ezt csináltam. Mondtam a semmit, mondtam a halott dolgot, arról beszélgettem, arról tettem bizonságot. De még meddig? Azok után, hogy megkaptam az élet szavát, én még mindig a halott dolgokkal foglalkozok, és azt várom, hogy támadjak fel, és legyen békesség a szívemben, és legyen teljesen egészséges, szerint testemben egészséges, több pénzt tudjon gyűjteni, tovább tudjon dicsekedni saját magával. Emberek, őrültség, tényleg ez a fájdalom sajnos be kell nektek valljam, sokszor engemet arra készített az a fájdalom, hogy látom, hogy kaptak ajándékot nagyon sokan, és elrejtették. Ez a fájdalom engemet arra ösztönzött sokszor, hogy hagyjam abba, többet ne beszéljek. Ez a világ, ez a internetes, YouTube-os társadalom nem méltó arra, hogy hallja ezeket a szavakat. Sokszor meg voltam kísértve, hogy hagyjam abba, tovább ne beszéljek. Ez az én bűnöm, megvallottam nektek. Én tévedtem. Nem én akarom eldönteni, hogy akkor meddig fogok beszélni, meddig nem. Viszont azt muszáj elmondjam, hogy fáj nekem az, hogy kaptak hatalmas kincseket mások is. Sokan nagyobb csodákat tapasztaltak, mint én, és hallgatnak vele, és nem mondanak semmit, és esnek vissza a betegségbe, esnek vissza a bűnbe, és nem értik, hogy miért van, nem értik, hogy miért nem beszél hozzuk Isten. Ezért, drága embertársak, ezért. Ez volt a figyelmeztetés, hogy ingyen kaptátok, ingyen adjátok, Isten nagyon sziasztok.